Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon régen jártam itt, ugye ez a gyülekezet megmaradt Széchenyi-hegyi gyülekezetnek, még a úttörő vasútnál voltam legutóbb. Örülök, hogy sikerült összejönni, együtt lehetünk, és tanulmányozhatjuk az igét. Mielőtt belekezdenénk, egy történetet hadd meséljek a fiatalok, általában szoktam nekik egy történetet mesélni. És ez a történet egy bibliai történetre alapul, ezért hadd kezdjem először a bibliai történettel. Talán hallottatok már Elizeus prófétáról, ugye? Aki az ókorban, az Ószövetség idején működött, és abban az időben működött, ez is egy jellegzetessége volt, amikor a szír csapatok egy ellenséges ország Észak-Izraelnél mindig támadást intézett a zsidók ellen, vagyis ugye Izrael ellen, és azt találták a szíriaiak, hogy sose tudnak rajtaütésszerűen, tehát meglepetésszerűen az országba bejutni, mert mindig, amikor egy váratlan rajtaütést terveznek, akkor mindig ott vannak a zsidó csapatok. És hát történt ez többször, amikor a szír király fölvetette a főembereinek, hogy most már mondjátok el, hogy ki az, aki közöttetek elárul engem, vagy bennünket, mert nem lehet ilyen, hogy mindig ott vannak a zsidók. És az egyik főember azt mondta, hogy nincs közöttünk áruló, egyszerűen arról van szó, hogy ott van Izraelben Elizeus prófét, aki megjelenti mindig, hogy hol lesz a támadás. Hát akkor egyet gondolt ez a király, akkor nem az árulót kell kivégezni, hanem ezt a prófétát, és hát küldött ellene egy katonacsapatot, ma úgy mondanánk, hogy egy kommandót. És amikor odaérkezett ez a kommandó, akkor Elizeus nyilván tudta azt is, hogy miért jönnek, és azt kérte az Istentől, hogy vaksággal velessenek meg, tehát hogy ne lássák meg, hogy ki ő, és megkérdezték, hogy kit kerestek, és mondták, hogy Elizeus prófétát. Ő pedig mondta, hogy gyertek, majd megmutatom nektek. Elvezette őket a zsidó királyhoz, az izraeli királyhoz, és amikor oda jutottak a királyhoz, akkor a király megkérdezte, hogy hát most akkor itt az ellenséges csapat kivégezzem őket, és tönkre tegyem őket, hiszen a kezemben vannak. Elizeus proféta azt mondta neki, hogy nem, ilyet nem szabad tenni, ültesd le őket, vendégeld meg őket, és majd akkor meglátod, hogy mi lesz. És hát a történet úgy végződik, annyit mond csak szűkszavúan Királyok második könyve, hogy attól kezdve nem volt több rajtaütés Izraelen. Az történt ugye, hogy megvalósult az az elv, hogy a gonoszt jóval győzt meg, és nem jöttek többet. No, miért is meséltem ezt a történetet nektek? Azért, mert nemrégen olvastam egy frissebb történetet, amely szinte ugyanezen alapul, csak az jó néhány száz évvel később, a második világháború idején játszódott le. Biztosan tudjátok, hogy a második világháborúban alapvetően Németország volt az, aki szembeállt más országokkal, és meg akarta hódítani a világot, és Hitler volt az, aki ezt az egészet vezérelte. Így többek között Afrikában is szembeálltak egymással a német csapatok és az angol csapatok, illetve hát ugye a németekkel szövetségben az olaszok. És ott pedig az történt, hogy az angol csapatok ugyan túlerőben voltak, de annyira rossz volt a harci kedv, így mondjuk, vagy úgy mondhatnánk, hogy a harci morál az angol seregben, hogy egyszerűen használhatatlanok voltak a katonák. És mi volt ennek az oka? Az volt az oka, hogy a németek parancsnokát nagyon jó hadvezérnek, nagyon nagy embernek, kiváló katonának tartották, és úgy voltak vele, hogy ilyen emberrel nem lehet egyszerűen szembeszállni, úgyhogy nem is törték magukat. Tehát mondhatni, hogy lusták voltak. És az angol hadvezetés az ottani angol tábornok javaslatára azt találta ki, amit a szír király is, hogy hát az okot kell megszüntetni, és akkor majd mehetünk tovább, tehát a német parancsnokot, akit egyébként Erwin Rommelnek hívtak, ezt az embert kell megölni. Ott is ugyanaz történt, kommandót küldtek, egy 50 fős kommandót, A különbség annyi volt, hogy ez az 50 fős kommandó, 52 fős inkább, ha jól emlékszem, oda se tudott térni, mert tenger alatt járók mentek, és őröt sem tudott térni mindegyik, csak körülbelül a fele, mert annyira rosszak voltak a körülmények. Itt már látszott, hogy nem úgy lesz, ahogyan ők akarják, de aztán egy másik bal siker is történt, hogy nem sikerült éjjel azt a házat bevenni, ahol Rommel tábornok vélhetően tartózkodott. Hanem a németek visszaverték őket, és elmenekültek az angol kommandósok, és hát másnap aztán az olaszok segítségével, akik jól ismerték a környéket, elfogták mindet. Tehát megint ugyanaz a helyzet állt elő, mint Izraelben, hogy ott volt a király házában az ellenséges csapat, az ellenséges kommandó, és akkor ott volt Rommel kezében, a német tábornok kezében a lehetőség, hogy megölje őket. Annál is inkább, mert ezt az akciót civil ruhában hajtották végre, tehát nem vonatkozott rájuk a genfi fogolyegyezmény, nem kellett volna megkímélni az életüket. És ugyanaz játszódott le itt is, hasonlóképpen, mint Izraelben, ugyanis Rommel tábornok nem csak, hogy bölcs ember volt, hanem jellemes ember is. Azt mondta, hogy ezeket a katonákat most a legjobb egészségügyi ellátásban részesítjük, és utána hazaküldjük. Mi lett ennek az eredménye? Hát nagyon egyszerű itt is az eredmény. Az lett az eredménye, hogy nem lángolt fel a harci kedv az angol táborban, ugyanis hogyha Rommel tábornok ezeket a végtelen katonákat, egy elit csapatot kivégeztetett volna, akkor biztos, hogy visszájára fordult volna a dolog, hogy azok a katonák, akik eddig őt nagynak tartották, azok most ellenségnek tartották volna. Így azonban nem ez történt, hanem továbbra is megmaradt ez a státusza, hogy ő a jó katona, és az angoloknak nem sikerült ez a húzása. Na de miért mondtam el én ezeket? Tehát látszik, hogy a történelemben ismétlődnek dolgok, ugye? Ezt maga Bölcs Salamon is kimondja, amikor szoktuk is használni ezt, ugye azt mondja, hogy nincsen semmi új a nap alatt. Vagy kicsit később a Prédikátor könyvében, talán én odalapozok, a 3. fejezet 15. versében, ott azt mondja, hogy amik már voltak, azok meglettek, de hadd idézzem pontosan, ahogy ő írja. Tehát Prédikátor könyve 3. fejezetének az utolsó verse. Így mondja a 3. fejezet 15. versében Prédikátor Salamon: ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt. Ezt láttuk érvényesülni, de vajon miért teszi ezt az Isten? Mi a célja ezzel? Hát erre a kérdésre nem ad választ Bölcs Salamon, vagy Prédikátor Salamon, de Pál apostol választ ad erre a kérdésre, hogyha a Római Levél 15. fejezetéhez lapozunk, akkor meglátjuk, hogy mi a válasz erre. Lapozzunk tehát a Római Levél 15. fejezetéhez, és onnan szeretném felolvasni a 4-től a 7-ig terjedő verseket. Tehát Római Levélből olvasom a 15. fejezetből a 4-től a 7-ig terjedő verseket. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanúságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Hát én a 4. verse szeretném most a hangsúlyt tenni, ami ugye azt mondja, hogy amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Mikor van szükség békességes tűrésre, meg reménységre, meg vigasztalásra? Válságos időkben. Tehát akkor most fordítsuk meg a dolgot. Láttuk, hogy azok a dolgok, amiket az Isten lejegyzett, azok arra valók, hogy nekünk vigasztalású, bátorítású szolgáljanak. És azt gondolom, hogy a válságos, nehéz idők, azokat meg érzékeljük. Tehát akkor keressünk olyan történetet az írásban, ami szolgál nekünk arra, hogy vigasztalás és bátorítás legyen. Hát én a elmúlt küldött gyűlés egyik áhítatából indultam ki, ahol arról szólt az ige hirdetés, hogy a zsidóknak a babiloni fogságból való visszatérése az megfelel a mi időnknek. Tehát nézzük meg annak az időszaknak a tanúságait, amikor a zsidó nép visszajött a babiloni fogságból, és újjáépítette a várost, a templomot és a várost, hogy milyen tanúságú szolgálnak ezek nekünk, ahogy itt Pál apostol is jelzi. De mielőtt ebbe belevágnánk, nézzük meg azt, hogy egyáltalán miért került sor a babiloni fogságra. Tehát, hogy az összefüggések világosak legyenek. Én nem, alapvetően nem azt szeretném, hogy egy kis ószövetségi üftörténetről beszéljek, hanem megpróbálok újszövetségi párhuzamokkal világosabbá tenni dolgokat az ószövetségből. De az fontos dolog, azt gondolom, hogy mindnyájunknak ismert, hogy a babiloni fogság ugye azért történt meg, mert a zsidó nép elhagyta Istent. Az eredeti megbízásuk ugye az volt, hogy az ő életükkel, az ő dolgokhoz való hozzáállásukkal mutassák be az Istent a környező népeknek, hogy a környező népek megismerve az Istent szolgálják. Ehelyett mi történt? Átfordult, ugye? Ők mentek a szomszéd népekhez, és ők kezdték szolgálni azoknak az Istenei. Hát leegyszerűsítve nagyon a dolgot, így került sor a babiloni fogságra. De Istennek ez egy fenyítéke volt, ami arra szolgált, hogy a zsidó nép megjobbítsa az ő útjait, és újra kezdhesse. És ígértem az új szövetségi párhuzamot, eszetekbe jut-e, hogy mivel állítható párhuzamba ez? Valaki azt mondta, hogy nem tetszik nekem az, ahogy itt van, én elmegyek, kipróbálom, ahogy nekem tetszik. Ugye a tékozló fiú pontosan ezt csinálta. Nem tetszik nekem, ahogy itt a dolgok vannak, elmegyek és megpróbálom. Isten ott megengedte ezt, hogy ha így szeretnéd, menjél. Ugyanezt történt a babiloni fogsággal is, hogy ha oda szeretnél, azoknak az Isteneit szeretnétek, tessék, menjetek. És így kerül sor a 70 éves babiloni fogságra. És hadd utaljak még egy párhuzamra, ami talán nem lényegtelen. A babiloni fogságot ugye akkor van, amikor Jeremiás próféta működik Júdában, és Jeremiás próféta bemutatja Isten utasítására azt, hogy mire lesz jó a babiloni fogság. Egészen pontosan arra látomásra gondolok, amikor Isten mutat Jeremiásnak két kosár fügét, és Jeremiás bemutatja ugyanezt a népnek. Az egyik kosár füge ehetetlen, a másik kosár füge pedig jó és ehető. És nagy meglepetésére a népnek Jeremiás azt mondja, hogy a jó fügék azok, amik a fogságba mennek, a rossz fügék pedig azok, akik itthon maradnak. És nézzük meg, hogy megvan ennek a párhuzama a tékozló fiú példázatában. Ki ott a rossz füge? Az otthon marad, bizony, ugye? Mert mit mondanak az apja, fiam, örülnöd kellett volna, hogy ez a te öcséd, ugye, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Tehát ott is van egy rossz füge, erre azt gondolom érdemes figyelnünk. De most fordítsuk a figyelmünket arra, hogy miután a tékozló fiú visszajön akkor a példázatnak megfelelően, akkor ugye az atya föladja rá a ruhát, pontosabban, hogy ne itt kezdjük a dolgot, hanem már messziről meglátja, ugye? Elébe szalad, átöleli, megcsókolja, és amikor a fiú azt mondja, hogy vétkeztem, akkor megkapja újra a fiúi jogokat. Na de nézzük most meg, viszont tényleg már az ószövetségi nép életében, hogy miután ugye visszatértek, ez is az Isten kegyelme volt, hogy visszatérhettek, hiszen maga Isten hívta el Círus, személyesen említi ugye a Bibliában, hogy ő majd parancsot ad arra, hogy visszamenjenek és fölépítessék a templom. Tehát ez is az Isten kegyelme volt. Tehetünk ide egy jelzőt a római levélhez, mert majd visszalapozunk a 12. fejezethez, de nézzük meg akkor, hogy mi történt az ószövetségi időkben. Ezrás könyve 3. fejezetéhez lapozzunk, és nem olvasom föl az igét, hanem csak utalni szeretnék rá, meg hogy rögzüljön, csak azért lapozzunk ide. Tehát Ezrás könyvéhez lapozzunk, és a 3. fejezetet keressük ki. Tehát Ezrás könyve 3. fejezetében én csak a kiemeléseket idézem, tehát akiknek van vastag szedésű bibliájuk, tehát a kiemelt szedés is van benne. Ezt olvassuk a 3. fejezet elején, az égő áldozati oltár felállítása, a sátoros ünnep megülése, és aztán így folytatódik, hogy a templom alapkő letétele, és a 4. fejezet, az pedig milyen akadályok léptek föl a templom építésében, illetve a város kőfalának építésében. Nem olvasom föl ezt a hosszabb szakaszt, tehát Ezrás könyve 3. fejezetének az elejétől a 4. fejezetig, hanem inkább csak a jellemző momentumokat emelném ki. Tehát ugye arról szól ez a fejezet, hogy amikor visszatértek, akkor először is Jeruzsálembe mentek, és egy égő áldozati oltárt építettek. Miután fölépítették az oltárt, utána megülték az egyik ünnepet, a sátoros ünnepet. És miután mindez megvolt, ezután kezdték el építeni a templomot, aminek az építésében, olvashattuk itt a 4. fejezet elején, nehézségek léptek föl, és végül pedig a városfalat építették föl. Vajon ennek tükrében nem lett volna logikusabb fordítva csinálni? Tehát először fölépítjük a városfalat, ami véd, és utána tudunk nyugodtan templomot építeni, meg áldozni, meg sátoros ünnepet megülni. Emberi logika szerint igen, ugye? De biztos, hogy nem véletlen, hogy ez így van. Akkor kapjuk meg ennek az értelmét, hogyha megnézzük, hogy mi is ezeknek a lelki jelentése. Nézzük csak meg, tehát az első volt az, hogy miután Jeruzsálembe gyűltek, fölépítették az égő áldozati oltárt. Tehát itt most tulajdonképpen ne is az oltárra koncentráljunk, hanem az égő áldozatra. Mit jelentett ez az áldozat? Valaki emlékszik rá? Az égő áldozat, ugye az az áldozat volt, a teljes hitbejódodás. Így van, köszönöm szépen. Ez nagyon fontos. Sokan szokták mondani, az áldozatot összekötjük általában a bűnrendezéssel. Ez igaz, de hogyha megnézzük Mózes 3. könyvét, ami az áldozatokat leírja, akkor az Isten szemszögéből írja le az áldozatokat. Kezdődik az áldozatok leírása az égő áldozattal, ami a tökéletes odaszállást jelzi, és zárul az áldozatok leírása a bűnért való áldozattal. Ugye? Tehát először is, hogy az embernek a bűnét kell látnia, és most nem az a célunk, hogy az áldozatokon végigmenjünk, a vétekért való áldozat, a hála áldozat, az ételáldozat, de ezeken keresztül vezet az út az Istenhez, az égő áldozathoz, a tökéletes odaszálláshoz. Ígértem az új szövetségi párhuzamot, és ezért is mondtam, hogy tegyünk egy jelzőt a római levélhez, a 12. fejezethez ugorjunk vissza, és a 12. fejezetben azt gondolom, egy kicsit világosabb lesz, hogy mit is jelent az égő áldozat. Ugyan szó szerint nem szerepel ebben a szövegben, tehát a római levél 12. fejezetének az első két versében, de kiadódik logikusan, hogy erről van szó. Tehát lapozzunk vissza a római levél 12. fejezetéhez, és mielőtt felolvasnám az igét, egy pici szövegkörnyezetet, hogy értsük az egész dolgot. Tehát miről is szól a római levél? Ugye azt szoktuk mondani a hitáltali megigazulásról. És Pál apostol a levél első 11 fejezetében pontosan azt írja le, hogy mit tett az Isten azért, hogy az ember igaz lehessen. Elkezdve onnan, ugye, érdekes a párhuzam, hogy meglássa a bűnét, bűnért való áldozat, hogy meglássa a bűnét, és ha meglátta, akkor Krisztus helyettes áldozatába bizakodjon, és ha abban bizakodik, akkor ugye még mindig, és odaszánta az akaratát arra, hogy ezt a helyettes áldozatot elfogadja, akkor ugye mindig nem tud az ember igazzá válni, hiszen a bűn ott van benne, hanem csak akkor tud, hogyha igénybe veszi az Isten szent lelkének a segítségét, aki győzelemre segíti. És utána a 8-9. Fejezetben pedig azt mutatja be Pál apostol, hogy az Isten hogyan egyengedte a mi utunkat, hogy mindezeken a lépcsőkön keresztül tudjunk menni, hogy valóban megigazulhassunk. És a 12. fejezettől akkor logikusan mi következik? Eddig volt az Isten része, ugye? A 12. fejezet az, hogy mi a mi részünk. És mit is ír itt Pál apostol? Azt írja, kérlek azért titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát a teljes odaszánás. Nem azt nézem már, hogy ebben a világban hogyan kell cselekedjem, hogy előre tudjak jutni, hanem azt nézem, hogy az Istennek mi tetszik. És miért teszem én ezt? Nagyon szépen leírja Pál apostol. Azt mondja, kérlek titeket, atyám fia, az Istennek irgalmasságára. Tehát miután az ember meglátta, érzékelte azt, hogy mit tett az Isten emberért, azt mondja, hogy szánjátok oda ti testeiteket élő, és az Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, így mondja, de a görög szót nyugodtan úgy is lehet fordítani, hogy a ti logikus tiszteleteteket. Hát ha az Isten ezt tette, akkor ebből ez következik. Azt gondolom, ezt is jól meg lehet érteni a tékozló fiú példáján, amikor a fiú meglátja, hogy az atya már messziről figyeli, elébe szalad, azért mondják, ugye, hogy szégyen a futás, szégyen volt egy idős ember részére, de az apa mégis megtette. És amikor odaér, akkor átöleli, megcsókolja, és amikor beismeri, hogy vétkezett, akkor visszahelyezi a fiú jogaiba. Amikor mindezt látja az ember, hogy az Isten mit tesz, ugye a példázatbeli atya az nyilván Istent jelképezi, akkor erre megindul az ember szíve, és oda szánja magát a tékozló fiú is arra, hogy az atyai házban szolgáljon. Tehát azt gondolom, minden már is érthető és logikus, hogy miért kellett először is az égő áldozati oltárt fölépíteni. Hiszen újjáépítés anélkül nincsen, hogy az ember oda ne szánná magát. Láthatták-e ezt a zsidók is, hogy az Isten milyen kegyelmes hozzájuk, hogy eltelt a 70 év, nem volt bántódásuk, visszajöhettek épségben, és megkezdhetik az újjáépítést. Én azt gondolom, ez is teljesen elég volt arra, hogy meglássák az Isten jóságát. És azt is gondolom, hogy nekünk is megvan az alapunk arra, hogy mi is meglássuk az Isten jóságát, hogy mi is érzékeljük azt, hogy mennyi jót tett velünk, és mi is odaszánjuk magunkat. De nézzük, hogy mi a következő lépés. Azt olvastuk itt Ezrás 3. könyvében, hogy ezután megülték a sátoros ünnepet. Mire is vonatkozott, vagy mire mutatott előre a sátoros ünnep? Érdekes megfigyelni, hogy a világi ünnepeink milyenek. Azok ugye mindig visszafelé mutatnak. Emlékezünk október 23-ra, régen április 4-re, november 7-re, ugye? Azok mindig visszafelé mutatnak. És a bibliai ünnepek azok általában előre mutatnak, illetve van olyan is, amelyik visszafelé is, meg előre is mutat. Ilyen volt ugye a Páska ünnep, az előre is mutatott, meg visszafelé is egy emlékezés is. De a bibliai ünnepek azok előre mutatnak általában. Mire mutatott előre? A sátoros ünnep. Az Istennel való közösségre. Ugye mondja Jelenések könyvében a végén, hogy az Isten sátora az emberekkel együtt van. Tehát a visszaállítás. A közösség, ugye tekinthetjük így egyben is, hiszen a Biblia arról szól, hogy az Isten kezdetben az emberrel együtt volt, de a bűn elválasztotta. És a Biblia pont arról szól, hogy az Isten hogyan mutatta meg, hogyan rendezte azt el, hogy az ember visszakerülhessen az Isten közelébe. És ugye a Biblia egy keretes mű, ahogy megvan az elején, hogy az ember az Istennel lehet, úgy megvan a végén is, hogy Isten újra az emberrel lehet, hiszen az embert megtisztította. Tehát ez is világos, ugye most már, hogyha nézzük az első meg a második lépcsőt, hogy csak azok lehetnek Istennek közösségben, akik oda szánták magukat, és vele együtt kívánnak lenni. De nézzük meg, mi a következő. Ugye a templomépítés volt a következő lépés, és ez is egy logikus dolog, ugye, hogy az Isten, hogyha két szinten is nézhetjük ezt a dolgot, egyéni szinten, de közösségi szinten is. Ugye egyéni szinten én ezt a templomépítést a megtéréshez, a keresztséghez tudnám hasonlítani, amikor az ember szövetséget köt az Istennel, és akkor ugye így mondja az írás, hogy a ti testetek a lélek templomává válik. De nézhetjük közösségi, gyülekezeti szinten is, hogy mit jelent a templomépítés. Hogyha Péter első leveléhez lapozunk, a második fejezethez, akkor ott megláthatjuk, hogy mit is jelent ez a templomépítés közösségi szinten. Azért is fontos ez ugye, mert egyéni kereszténység nincsen. Közösségi kereszténység van. Tehát ha Péter leveléhez lapozunk, az első levél második fejezetéhez, akkor ilyet ír nekünk Péter. A harmadik verstől szeretném a hatodikig olvasni, illetve még a kilencediket majd. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, 1 Péter 2:3-tól olvasom, tehát, mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de az Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ímé szeglet követ teszek a Sionban, mely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Hát itt ugye a közösségi szint az, hogy azok, akik odaszánták magukat Istennek, azok, akik az Istennek közösségben szeretnének lenni, azokra azt mondja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. És hogy tud ez megtörténni? A 9. versben olvasom. Azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, szent papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Így tudta hát a templom fölépülni, hogy elmondjuk az embereknek azt, hogy az Isten mit tett értünk, milyen szabadítást tudott adni. És ez nyilván hiteles is lesz, és eredményes is lesz, hogyha hiteles, és akkor így tudják mások is elfogadni a tanítást, így tudnak mások is beépülni. Ez az, amit a Biblia ugye úgy mond, hogy gyümölcstermés. Hogy az, aki már egyszer gyümölcsöt termett, annak a gyümölcsnek a magjából ki kell egy újabb gyümölcs, és annak a magjából egy újabb gyümölcs. Vagy ahogy itt reggel elhangzott a szombatiskolai összefoglalóan, a tanítványok tanítványokat szereznek maguknak. Így valósul meg az, hogy fölépül az élő templom. De menjünk tovább akkor, ha Ezrás könyvéhez visszalapozunk, akkor ugye azt látjuk, hogy a negyedik állomás pedig a városfal fölépítése volt. Mihez tudnánk hasonlítani ezt? Mi ennek a lelki jelentősége? Ezt is megkülönböztethetjük, azt gondolom, egyéni szinten, és megkülönböztethetjük közösségi szinten. Azt gondolom, hogy sokan tapasztalták már, itt a szombatiskolán is fölmerült ez a gondolat, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy az Istennel szeretne közösségben lenni, kapcsolatban lenni, az ő törvényei szerint élni, akkor a gonosz egy fokozott támadást indít ellene. És valahol erről szól a városfal építés, hogy amikor már megvan a templom, akkor én az Isten segítségével kiépítem azt a védelmi rendszert, most idézőjelbe téve, ami majd Sátán támadása ellen óvni fog. Alapozható ez ugye arra az új szövetségi példázatra, amit Jézus mond, hogy amikor az erős fegyveres őrzi a házat, akkor úgy érzi, hogy biztonságban van. Amikor eljön a nálánál erősebb fegyveres, akkor kiűzi onnan őt, és elvesz mindent, amije van. Ez felel meg ugye a templom építésnek. De ha az a ház üres és fölékésített, akkor visszajön, magához vesz nálánál gonoszabb lelkeket, hetet, és annak az embernek az utolsó állapota rosszabb lesz, mint az első. Tehát erről szól a városfal építés, hogyha megtért valaki, akkor lépjen a megszentelődés útjára, és a megszentelődés útja az a szolgálata, hogy itt olvastuk is a templomépítésnél, a templomépítés is, meg a kerítésépítés is. De akkor micsoda közösségi szinten a templom, a kerítésépítés? Hát azt gondolom, hogy közösségi szinten a kerítésépítésnek megfelel az Ószövetségből a menedékvárosok intézménye, ahova ugye azok mentek, akik nem szándékkal, hanem véletlenségből öltek, embert öltek, bűnt követtek el, és azért mentek oda, hogy amíg a bosszuló harag elül, vagy megszűnik, mely meghal a bosszúálló, addig ott védelemben legyenek. Tehát ez is lehet egy lelki megfelelője. De menjünk akkor tovább. Láttuk tehát, hogy az újjáépítésnek mik a legfontosabb állomásai, tehát az odaszánás, az Istennel való közösség, a templomépítés, ugye másoknak a mások tanítványátétele, és Sátán küzdelme ellen egy védőrendszer kiépítése. De nézzünk megint vissza az ószövetségi történelemre, mik egy építkezésnek a feltételei. Mert most végig mentünk azon, hogy a legfontosabb lelki dolgok mi, de legyünk egy kicsit most realisták, legyünk egy kicsit gyakorlatiasak is. Ezt éppen csak érinteni szeretném, mi kell egy építkezéshez. Biztosan többen építkeztetek már. Tégla, hallom. Igen, egy kicsit átfogóbban nézzük. Én két dolgot írtam ide magamnak, vagy jegyeztem föl magamnak. Tehát egyrészt ugye kell a pénz, hogy meddig nyújtózkodhatom, és utána kell az ember, aki majd megcsinálja, ugye? És akkor ebből már jön a többi, a terv, meg egyebek. Tehát én két fontos dolgot emeltem mindenki. Tehát egyrészt a személyi feltételeket, és az anyagi feltételeket. Éppen csak röviden szeretném érinteni, hogy hogyan biztosította ezt Isten a zsidó nép számára. Mert ugye mi általában úgy építkezünk, hogy mink van, és megnézzük, hogy van. Ugye azt mondtuk, hogy a tékozló fiúnak se kellett a ruháját megkeresni, meg a sarut, meg a gyűrűt, hanem ráadta az atya. Hogy volt ez az Ószövetség idején? Ezrás könyve 6. fejezete ír erről, és nem mennék bele megint, mert úgy látom rövid az időm, úgyhogy csak kivonatosan szeretném idézni. A 3-tól a 5. versekig szerettem volna felolvasni. Itt az áll, hogy tulajdonképpen miután a templomépítés megakadt, de a proféták biztatására folytatódott a templomépítés, és úgy folytatódott a templomépítés, hogy elküldtek az új királyhoz, az új uralkodóhoz, Dáriuszhoz, hogy ugyan nézze már meg, hogy tényleg hogy van ez a templomépítése, mert a környező népek elkezdtek áskálódni, és azt mondták, hogy a zsidók itt nem építhetnek templomot. És kiderül, aztán Dáriusz király utána néz a levéltárban, és a levéltárban bizony az van, hogy azt még Círus kimondta, hogy a templomra pénzt adjanak az állam kincstárból, meg adják vissza a templom edényeit. Pontosabban úgy fogalmaz ez a szöveg, hogy nem az állami kincstárból adják a pénzt, hanem visszaadják azokat a javakat, amiket annak idején Nabukodonozor elhozott. Tehát nem egy adásról, hanem egy visszaadásról, egy kárpótlásról van szó. Tehát Isten ezt pontosan így biztosította, hogy az egyiptomi kivonulás idején is biztosította azt, hogy az egyiptomi rabszolgákat gyakorlatilag akkor fizették meg, amikor arany és ezüst eszközöket adtak a kivonuló zsidóknak. Tehát Isten így biztosította az anyagi feltételeket, de később aztán kaptak egyébként Artaxerxésztől is támogatást. De nézzük meg a személyi feltételeket. Hát két ember nevéhez köthető az újjáépítés. Ugye első volt Esdrás pap és írástudó, az ő nevéhez köthetjük a templomépítést. Érdemes, mint máskor is megnézni, hogy mit jelent ezeknek a embereknek a neve. Esdrás ugyanis azt jelenti, hogy segítség. Ez a héber szónak a megfelelője. A másik ember pedig Nehémiás volt, a király helytartója. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten a vigasztaló. Az ő nevéhez köthetjük ugye a városfalak fölépítését. Tehát Isten ezeket az embereket hogy küldte, hogy segítsék az újjáépítés munkáját. Emlékezzünk csak arra, hogy amikor Nehémiás a király pohárnokaként felszolgálta az italt, akkor megkérdezte tőle a király, hogy miért szomorú volt a arcot. Tehát bántotta, tudta, hogy mi van Jeruzsálembe, szívén viselte annak a sorsát, és elment Jeruzsálembe, hogy fölépítse a kőfalakat, hogy segítsen abban. Tehát Isten biztosította mind az anyagi, mind a személyi feltételeket. És most én itt a személyi feltételeken szeretnék egy kicsit tovább menni, mert azt mondja Izsaiás könyve, hogy megfáradnak, meglankadnak még a legkülönbek is, és hogyha egy ilyen kulcsember meglankad, akkor az ugye azt vonja maga után, hogy az egész újjáépítés hanyatlik. És megint egy új szövetségi példát szeretnék hozni, hogy hogyan ismerteti föl Isten egyrészt a néppel, másrészt magával a kulcsemberrel azt, hogy ellankadt, figyeljen oda, ne hagyja el az Isten művét. Az ószövetségi történet az, amikor Aggeus próféta inti a népet, amikor leállt a templom építés. Aggeus próféta első fejezetében van ez a rész. Talán kivonatosan idézek is belőle. Ugye Aggeus és Zakariás azok a próféták, akik a fogságból hazatért népet erősítették és bátorították. Aggeus próféta könyvéből, az első fejezetből hadd olvassam fel gyorsan a másodiktól a nyolcadikig terjedő verseket. Így szól a seregeknek ura, mondván. Ezt mondja a nép, nem jött még el az idő az úr háza építésének ideje. Az úr pedig így szólt Aggeus prófét által, mondván. Ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll. Most azért ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegszetek. A bérlő is lyukas zacskóra bérel. Ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek a házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessen, azt mondja az Úr. Mi tehát Isten eszköze arra, hogy rádöbbentse a népet arra, hogy áll a templomépítés, áll a közösségépítés, áll az Isten művének az építése? Az, hogy amiben belekezdtek, annak semmi haszna nincsen. Nincs rajta áldás. És ez a párhuzam alapja az újszövetségi történetnek is. Lapozzunk Lukács evangélium 5. fejezetéhez, ahol egy teljesen hasonló esetet láthatunk. Egészen pontosan azt az esetet láthatjuk, hogy egy kulcsember, Péter, amikor eltér Jézustól, amikor elszakad Jézustól, akkor Jézus hogyan tudja rendezni az ő dolgait, hogy szépen visszatérjen abba a szolgálatba, amiben már egyszer belekezdett. Lukács evangélium 5. fejezetéből az első 11 verset keressük ki. Ez a csodálatos halfogásról szól. Nem olvasom föl, csak kiemelnék belőle részleteket, amiből azt szeretném megmutatni, hogy ha eltért egy kulcsember, Jézustól, Istentől, az Isten művének építésétől, akkor hogyan találhat vissza? Azt olvassuk itt, hogy Jézus tanította a sokaságot, és ahogy összegyűltek, többen lettek, Jézus szeretett volna bemenni a Genezáreti tóba, hogy lássa őt a sokaság, és hát hallja is, mert ugye a víz jobban viszi a hangot, mint a levegő. De érdekes dolog, hogy Jézus tanítványairól azt olvassuk, hogy ők oda se figyelnek, hogy mi történik, ők halásznak. Éjjel halásznak, akkor lehetett halászni, vagy akkor lehetett könnyen halászni, ingyen inkább azt mondanám, és az üres hálóikat mosogatják, nem fogtak semmit. Itt van tehát a párhuzam, hogy amikor valaki elhagyja az Isten művét, akkor nincs áldás azon, amit tesz. És miből gondoljuk, vagy miből tudjuk, hogy Péter és a társai elhagyták Jézust? Onnan tudjuk, hogy hát ez a helyzet, amit itt leír a Lukács, hogy Jézus tanít, ők meg észre se veszik, hogy Jézusnak egy hajóra lenne szüksége. És miért került erre sor? Azért került erre sor, mert azt olvassuk itt, pontosabban, hogyha összevetjük Máté 13-mal, hogy ez Jézus galileai szolgálatának az elején volt. Ugye Jézusnak azért kellett Galileába menni, mert Júdából a farizeusokkal való összetűzés miatt el kellett jönnie. Ez volt, amikor Jézus szombaton meggyógyította 38 éve beteg embert. Egyrészt a tanítványoknak ez okozott egy megütközést, hiszen ha a vallási vezetőkkel így ilyen összeütközésbe kerül a mi új mesterünk, hát az nem biztos, hogy jó. De volt egy nyomósabb okuk is, hiszen Keresztelő Jánost ebben az időben börtönözték be. Ő pedig a régi mesterük volt. Hát ebből azt a következtetést vonták ők le, hogy jobb lesz nekünk otthon a családnál, és így olvashatjuk azt, hogy Jézus tani, ők pedig halásznak, de ugye semmi hasznuk nem volt abból. És nézzük meg csak, hogy Jézus hogyan mutatja meg Péternek, hogy neki nem itt a helye. Először is ugye kéri, hogy bocsássa rendelkezésére a hajót. És érdekes az, hogy mit hallott Péter a hajóban, most nincs időnk erre kitérni, esetleg később visszatérhetünk délután, hogy mit hallott Péter a hajóban. Itt Péter a magvető példázatát hallhatja a hajóban, ahol azt hallja Jézustól, hogy a köves helyre esett magok bizony azok, amik örömmel veszik az igét, de amikor üldöztetés támad, akkor megbotránkoznak. Hát azt gondolom, hogy ez teli találat volt Péter szívének, és aztán kijönnek, de úgy jönnek ki, hogy szakadozik a hálójuk. Annak ellenére jönnek ki úgy, hogy az éjszakai halászoknak az volt a titka, hogy a halak mindig bementek a meleg közép részre, és ott kis csapatban voltak. Nappal, amikor melegedett, akkor kívül melegedett föl, akkor szétterültek sokfelé, akkor nehezebb volt halat fogni. És Jézus azt mondja mégis nekik, nappal, amikor kívül meleg, belül hideg a víz, ahol nincs hal, hogy evezz a mélyre. És Péter megteszi, kicsit zúgolódik, de megteszi. És ezután csodálatos halfogás lesz, csodálatosan sok halat fognak, azt mondja, hogy szakadozott az ő hálójuk, ugye így olvassuk. És Pétert nem is a halfogás izgatja, hanem mi izgatja? Az a teli találat izgatja őt. Oda megy Jézushoz, letérdel a lábához, és azt mondja, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus megvigasztalja őt, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ennek a kis momentumnak bizony nagy jelentősége van, amit én se sokáig nem érzékeltem, de egy ige hirdetésben hallottam. Péter ugye el volt csüggedve. A csüggedt embert jellemzi az, hogy észre se vesz, hogy a másiknak mi baj. Elcsüggedt Péter. És Jézus hogyan emelte ki? Úgy tudta kiemelni, hogy Jézushoz odament Péter, lehajolt a lábához, és Jézus akkor emelte föl. Ugye a kérdés az, hogy lehet-e azt az embert fölemelni, aki nem térdel le? Ugye nem lehet. Csak azt tudja Jézus fölemelni, aki oda megy a lábához, és azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok. Őt föl tudja emelni. Na de, azért mondtam ugye ezt el, mert azt mondtam, hogy a kulcsemberek megtántorodhatnak, meglankadhatnak, még a legkülönbek is. Tehát ezek szerint akkor a kulcsembereknél ez a megoldás kulcsa, hogy oda menni Jézus lábához, és úgy tenni, mint Péter. De azt gondolom, hogy az igéből sose azt kell nézzük, hogy mit mond a másiknak, hanem mindig azt kell mondani, hogy mit mond nekem. Ugye maga Péter apostol int erre, azt mondja, hogy jól teszitek, ha tanulmányozzátok az írást, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. Tehát a hajnalcsillagot pedig a Szentlélek kelti föl, és nem az, hogy én a másikra ráolvasom, hogy mit kell neki tenni, ugye? Tehát ezért mindig azt nézzük, hogy az ige nekünk mit mond. Mi tehát akkor a mi feladatunk? Akik kevesebb talentumot kaptunk, akik nem kulcspozícióban vagyunk, de nekünk is végezni kell a dolgunkat. Én azt gondolom, nagyon egyszerű, hiszen maga Jézus is kérte a tanítványaitól, hogy imádkozzanak érte. Azt mondta nekik, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. De nem csak Jézus tette így, hanem maga Pál apostol is kéri, a Kolossébeliekhez írt levélben a 4. fejezetben jegyzi ezt le, hogy kéri a Kolossébeliektől egyrészt azt, hogy világos legyen neki az ige, ugye, hogy nyissa meg nékem az Isten az ige ajtaját, másik pedig, hogy úgy szóljam azt, ahogy kell, tehát hogy úgy tudja továbbadni az igét, ahogyan az szükséges, ahogy a mások megértsék. És én azt gondolom, még egy dolog van, amiért imádkozni kell, pontosabban még egy dolgot hozzak elő Pál leveleiből. Ezt az igét, amiben Pál imádkozásra hív, a Timóteushoz levélből szoktuk gyakran idézni, ott azt mondja, hogy intelek téged, mondja fiatal tanítványának, hogy tartassanak könyörgések, esedezések, háladások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy minden ember üdvözüljön, és az igaz, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, és minden ember üdvözüljön. Ezt ugye államfőinkkel kapcsolatban szoktuk idézni, de ha meggondoljuk, akkor itt a méltóságban lévőkért, Károl így fordítja, de ezt a szót úgy is lehetne fordítani, hogy a feljebb valóinkért. Péter levelében így is adja vissza ezt a görög szót. Tehát, hogy bizony tartassanak könyörgések a lelki vezetőinkért is, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, és hogy minden ember üdvözüljön, ugye logikusan összevág a kettő. És most még egy ima cél, amit azt gondolom, hogy szintén érdemes felemlíteni. Gondoljuk csak arra, hogy megint Péter ugye az, aki elbotlott, mint a genezáreti tónál is, amikor már Pál apostol, ismert apostol, akkor egyszer ugye azt találja, hogy Pál, amikor oda megy, és Péter pedig képmutatóskodik a pogányokkal, így mondja, így írja Pál apostol a Galata levél első fejezetében, hogy akkor megfedte nyíltan. Én azt gondolom, hogy ez is egy ima cél lehet, hogy Isten rendeljen olyan emberi eszközöket, akik, ha kell, tudjanak jelezni azoknak az embereknek, akik helytelen úton járnak, hogy mit tettek és hogyan tegyenek. Azt gondolom, ez is egy ima cél lehet. Hogyan összegezhetnénk akkor, tehát mit mond nekünk az írás, milyen vigasztalásokat nyerhettünk az írásból? Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy minden újrakezdésnek az alapja az odaszánás. Ha megvan az odaszánás, akkor az Istennel való közösség a következő lépés. És hogyha megvan az Istennel való közösség, akkor jöhet a templomépítés magunkban, és ha épül a mi templomunk, akkor másokat is be tudunk építeni a templomba, és ennek az eredménye majd az is lesz, hogy fölépülhet a városfal is. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a szívünkbe zárjuk, akkor nekünk is lehet bátorságunk és vigasztalásunk az írások által. Isten adja ezt meg nekünk. Amen.
Felséges jó atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézusunk érdemeiért keresünk meg téged, hogy hálát adjunk neked, hogy te lejegyezted az írásokat, segítve azt, hogy tanuljunk belőle, mi akikhez az időknek végel érkezett. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a babiloni fogságból való szabadulás tanúságokat rejt számunkra, akik mostani körülmények között élünk. Köszönjük, Istenünk, hogy megmutattad nekünk, hogy a te fenyítékeid arra szolgálnak, hogy megjobbítsuk a mi utainkat, és hogyha mi engedelmesen követjük azt, akkor te visszahozol bennünket, és újra a te fiaiddá fogadsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy látva a te kegyelmedet és szeretetedet, bennünk is fölébredjen az a vágy, hogy odaszálljuk magunkat neked élő, kedves és tökéletes áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket. Kérünk, Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, és annak engedelmeskedve tudjunk élni. Kérünk, hogy erősíts bennünket ebben. Köszönjük neked, jó Atyánk, hogy így módon fönntarthatjuk veled a közösséget, és eljuthatunk majd arra, amikor ténylegesen fizikailag is együtt lehetünk majd veled. Kérünk, jó Atyánk, segíts, hogy mindezeket a szabadításokat, mindezeket a csodálatos cselekedeteket hitelesen tovább tudjuk adni, hogy a te műved épülhessen, hogy a lelki templom elkészülhessen. Köszönjük, Istenünk, hogy segítesz minket abban is, hogy azt a kerítést, amely megóv minket sátán támadásaitól, azt is segítesz fölépíteni. Köszönjük, hogy adsz az erőt, mint annak idején a zsidóknak, akiknek egyik oldalukon a fegyverük, a másik a kezükben pedig a szerszámuk volt. Kérünk, jó Atyánk, segíts, hogy tudjunk kitartani, tudjunk téged követni, és megdicsőíteni a te nevedet. Köszönjük, hogy munkálod ez bennünk. Legyen neked hála, jó Atyánk. Amen.